Ez itt a Kultúra, Lipár Julcsival, Gál Weber, Ildikó a vendégünk. Azon gondolkodtam, Julcsi, hogy hallgattam Ildikót, hogy mi van akkor, hogyha valaki a segítség ellenére sem képes megugrani a feladatot? Mi van akkor, hogyha összeomlik? Mert ha csak a könnyű zenét vesszük, azért az elmúlt évtizedekből én magam is tudok 3-4 kiemelkedő példát, az Inexis, a Nirvana lehetne sorolni, ahol valaki nem bírta a sztársággal, és ugye különböző szerekkel való viaskodás, és összeomlott.
Én úgy gondolom, hogy mindenki számára alkalmas technika, vagy ilyen instant megoldás nincsen, hanem nehéz út vezet odáig, hogy az ember a maga számára a legmegfelelőbb terápiás módszert megtalálja. És hát, hogyha minél korábban elindul a fiataloknak, a gyerekeknek, vagy akár már a várandós édesanyáknak a mentális megsegítése, ez a support tevékenység, akkor én azt gondolom, hogy egy sokkal egészségesebb társadalomba tudunk beérkezni, és azok a művészek, akik egyébként mint kvázi a társadalom tünethordozói, ők is egy egészségesebb mentális állapotba tudnak kerülni. Ez egy hipotézis. Cáfoljatok, vagy erősítsetek meg.
Abszolút megerősítelek. Mindenképpen a felkészülés, ugye ez a prevenció, tehát hogy nem akkor megyek tűzoltás, amikor már a tűz megtörtént, hanem előtte felkészülök rá, és nekem is egy nagy vágyamat fogalmaztad meg, hogy milyen jó lenne az általános iskolában a matematika meg a nyelvtan mellett tanulnánk az életről probléma megoldó stratégiák, hogyan szükséges konfliktust kezelni, és hogy kiskorban induljon ez meg, és ne csak otthon, tehát az otthoni közegtől várjuk a szülőktől azt, hogy erre felvértezik a gyerekeket, hanem esetleg az iskolában is legyen tere ennek, hogy erről beszélni tudjunk, erre felkészítsük a gyerekeinket, és ugye minél kisebb korban, annál inkább, ahogy mondtad, felkészülnek az esetleges krachra, ami bárkivel
előadulhat. De lehet ilyen tudást átadni, most csak maradva a példáknál, tehát addig, amíg az Inexis egy kis banda mondjuk Ausztráliában, és utána egyszer csak olyan dublini koncert, ahol 140 ezer ember elé kell kiállni, hogy mindenre föl lehet készülni vajon? Tehát az ember tudja azt próbaként, hogy milyen lenne, hogyha én olyan sztár lennék, hogy végigmegyek az utcán, és 30 lány, vagy adott esetben fiú rohan utánam, és kér aláírást, vagy szó szerint zaklat. Tehát itt azért vannak olyan, és egyébként Magyarországon kisebb léptékben is vannak olyan a sztársággal, a Rivalda fényen járó problémák, amik nem tudom, hogy lepróbálhatóak-e.
Nem lepróbálhatóak, viszont ugye ez az önismeret, amit említettél, hogyha járok valakihez, aki ennek a szakértője, akkor a saját magam, az önismeretem ugye olyan szintre tud fejlődni, hogy képes vagyok megérteni önmagamat, hogy mire, hogyan reagálok. Ugye erre mindenképpen szükséges felkészíteni az előadókat, ez, amit mondtál, hogy a 10 000-es, 100 000-es közönség az, hogy nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy nem ugranak rám. Ez én azt gondolom, hogy mindenképpen egyéni munkát igényel, és amit mondtál, hogy mindenkinek egyéni, hogy mi oldja a stressz szintet, a feszültséget, tehát hogy keresgélni, kapni alternatívákat, kipróbálni, és ami nekem működik, azt utána alkalmazni. És hogy erre mondtam, hogy mindenképpen jó, ha kiskorban tudjuk, gyermekkorunkban, hogy milyen módszerek vannak. Ezt mi csináljuk is az egyetemen, tehát egy széles repertoárt nyújtunk a hallgatóinknak. Ezek relaxációs technikák, egyéb kognitív viselkedésterápiás, tehát mentális viszonyulás segítő technikák, és mondjuk is nekik, hogy próbált ki, aztán beszélünk az esetekről, amik megtörténnek velük, hogy arra konkrétan milyen lehetőségek vannak, ő hogyan, vagy milyen technikát alkalmazott, és hogy mi mit javasolunk, az a kis kör, mert hogy mi kis létszámú csoportokban dolgozunk, ilyen stresszkezelő órákon, hogy kinek milyen ötlete van erre, és összedugjuk a fejünket, és egy közös gondolkodás révén tanulunk egymástól. De hogy mind itt is, mint mindenhol, a gyakorlat teszi a mester. Tehát muszáj nem csak tudni, hanem elindulni, csinálni, és akkor tapasztaljuk meg azt, hogy ez jó hatással volt rám, ez nem volt rám jó hatással, akkor azt elengedem. De ami jó hatással volt rám, azt elkezdem ismételni.
Nekem eszembe jutott a sportolói vonatkozás, Dani, te ebben sokkal inkább otthon vagy, hogy egy sportolónak egy világversenyre, vagy egy megmérettetésre való felkészítésének nagyon is része az a pszichés és mental care, amit így biztosít számára mondjuk az egyesület, vagy az a
szövetség. Igen, abszolút, tehát ott a sportban, az élsportban ma már bevett. Régen ugye ez kuriózum volt, hogy a vízilabda a válogatott mellett mondjuk egy mentál tréner dolgozik, vagy egy pszichológus dolgozik, sportpszichológus dolgozik. Ma már ez bevett, ugye ugyanaz, ezért mondtam, hogy próbáljuk szélesíteni ezt a beszélgetést, mert nem csak a kultúra, nem csak az előadó művészete, hanem minden, a munkahelyre igaz, a sportra igaz, hogy gondoljátok el, hogy ott állsz, és egész életben azért dolgoztál, hogy te olimpiai bajnok legyél. Mm. És akkor vezetsz 14-10-re mondjuk egy vívó olimpiai bajnoki döntőben, vagy 8-ra, nem tudom már. És akkor egyszer csak történik valami. Most nem ellened akarok beszélni, de erre nagyon nehéz felkészíteni valakit, mert nem tudod lemodellezni azt, hogy akkor ott mi történik. Ehhez szerintem alkat kell. Alkat kell, aki bírja.
Valószínűleg ez húzalozottsági kérdés is, és ez ugyanúgy, mint ahogy előadó művészként is. Azért ez nem egy, hát nem egy kedves gyerekszoba a színpad, ahová kilép az ember. Tehát ott vannak nagyon éles helyzetek, viszont maga az a folyamat, és itt szerintem ez egy kulcs szó, vagy fogalom maga a folyamat, hogy nem hirtelen dobódik be az ember, és persze, lesz persze. Ott a Dublini stadion élő adásában, vagy a Milánói Scalában, tehát, hogy vagy éppen az olimpián, hanem az a sok-sok tapasztalat, amiről Ildikó is mesélt, hogy az sem mindegy, hogy akár a negatív tapasztalatainkat, kudarc élményeinket hogyan keretezzük, hogyan dolgozzuk fel, hogy egy stressz helyzetet, egy negatív stressz helyzetet hogyan tudunk egy pozitív keretbe elhelyezni, és akár a pozitív stressz összetevőivel felruházni egy újabb megmérettetést.
Egyébként még nem elvéve a szót tőle, de még egy F-betű szót bedobnék, ez a felelősség. Mm. Hogy én azt látom így 50 pár éves fejjel, hogy nagyon-nagyon kevés ember szembesül azzal, hogy amikor valamit elérsz, valaki lettél, ott vagy egy eredmény kapujában, megkaptad a vezető pozíciót, ott vannak a gyerekeid, az egy felelőssége, erre a felelősség az nyomást okoz. Tehát igazából én a felelősségnél látom ezt, hogy föllépsz a Milánói Scalába, és ott vagy. Volt elő egy gyönyörű film, a Shine, nem tudom, azt láttad, uh-huh. A zongora művészről szólt, aki egyszerűen hiába volt a világ legnagyobb tehetsége, nem bírta elviselni a nyomást. Tehát, hogy a felelősség, tehát hogy nem tudom, hogy te amikor foglalkozol művészekkel, akkor a felelősségnek a nyomását mondjuk szóba hozod-e? Hogy az, hogy te megmutathatod magad, oké, mert megvan a tehetséged, megvan a tudásod, de tudod-e, hogy ez mit jelent?
Hát ez elég stresszelően hangzik.
Igen, tudom.
Hogy ezt így konkrétan nem húzzuk elő a felelősséget, mert hogy ahogy Julcsi mondta, hogy egy folyamat vezet el minket odáig, hogy először a 100 fős közönségnek adunk elő, aztán 800, aztán 1500, aztán 8000, de hogy ez rengeteg előző tapasztalás, kisebb helyeken való éneklés, sok helyen éneklést jelent, tehát hogy hozzászokik ehhez a helyzethez az ember. Ez mindenképpen fontos. Amit mondtál korábban, hogy vannak egyéni különbségek, így van, tehát hogy van, aki ez nem sikerül, mert annyira nagy nyomást érez, hogy nem tud ezzel a nyomással megküzdeni, de azt látjuk, hogy sokaknak meg sikerül, és hogy akik ott vannak a pályán, egyre többet dolgoznak ezzel a mentális háttér erősítésével, és hogy akkor megtapasztalják, hogy sikerül, hogy jobb tudok lenni, hogy már kevésbé izgulok, és hogy a jó hír, hogy ez tanulható, tehát abszolút tanulható, és ha begyakorlom, nem éles helyzetben, akkor a hozzászokás megtörténik. Tehát bízhatunk a szervezetünk, a mentális felkészültségünk erejében, hogy az minket tovább visz. Sokszor van olyan, hogy hú, ezt megcsináltam, de mi történt? És hú, de jól sikerült, azt mondja mindenki, és én meg lehet, hogy nem így éltem meg. Tehát, hogy visz magával a teljesítmény egy idő után, és amit még szerettem volna mondani, hogy ez a stressz, ugye ez az életünk része, muszáj megszelidíteni. És hogyha mondjuk rendszeresen alkalmazok stresszkezelő technikát, akár egy rövid relaxációt, vagy meditációt, vagy van egy nagyon jó technika, a jelenlét tudatosság technikája, amikor nem kell levágni a szoros életünkből 20 percet, hogy fekszem, csukott szemmel, nyugodt vagyok, miközben jár az agyam, hogy mennyi mindent kell csinálni, hanem amikor A-ból B-be megyek, akár rollerrel, elkezdek lélegezni, figyelni a belső testi állapotomra, vagy kifele a természet ébredésére, nagyon ki tud kapcsolni abból a negatív körből, amiben vagyok, és hogyha rendszeresen figyelek arra, hogy az én stressz szintem, ami ugye kívülről belülről jön, tehát negatív hírek, háborús helyzet, ugye COVID után vagyunk, meg a belső negatív gondolataim, a sikertelenségre való fókusz, ha át tudom az elemlámpámat afele világítani, vagy arra irányítani, ami a jó az életemben, amim van, akkor már is emeltem magamat a negatív állapotból. És hogyha ezt rendszeresítem az életemben, ahogy eszem, gyakorlok, akkor ez az általános stressz szintem egy alacsonyabb állapotba kerül, ahol sokkal hatékonyabb tudok lenni, ahol sokkal jobban tudok reagálni váratlan helyzetekre. Mert hogy ugye a színpadon, a tévé kamerák előtt vannak váratlan helyzetek, ugye, ahol megengedhető, hogy hibázzak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hibázhatunk, csak az a lényeg, hogy jöjjünk ki abból a helyzetből, és ügyesen oldjuk meg, és akár egy összenézéssel, ha együtt játszunk, már meg is van, hogy mi az út.
És ez rögtön egy sikerélmény. Így tulajdonképpen van. Azzal, hogy megoldok egy akár kudarcként is végződhető helyzetet, tehát megint egy pozitív muníciókkal ruházom fel magamat. Amúgy nagyon izgalmas az, hogy például a stresszt Selye János professzor nevezte elsőként stressznek, ő nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, és hát ugye elgondolkodtam rajta, hogy egy magyar kutató professzor kezdett el ezzel tényleg úgy egész világszerte elismert adatokat és elméleteket kidolgozni. Vajon mi magyarok szerintetek stresszesebbek vagyunk az átlagnál?
Én olvasom egy felmérést.
Na, kíváncsi vagyok.
Most nem tudom így csípőből visszaidézni, de sajnos jóval. Uh-huh. Tehát, hogy volt egy európai nemzetek, népek, országok, hogy állnak, és mi nagyon hátul kullogunk. Ausztria, Dánia, azt hiszem Dánia vezet.
A legkevésbé stresszes.
Igen, és érdekes, hogy oda mi ész, és én most voltam tavaly kétszer, és lányom ott tanult, még művészeti egyetemen, és oda megyek, és látom a hangulatot, tehát, hogy más a hangulat, más jön ki az emberek, és hát ez kicsit stresszmentesebb az élet. Én nem akarok állandóan gonoszkodni, itt a felelősséget már felhoztam, de az előbb, amikor hallgattalak, akkor mondtad, hogy keresgél az ember, és ugye ne menjünk el amellett, hogy nagyon sokan találnak, és sajnos nem jó megoldást is arra, hogy a stressz kezelés, ez hogy valósuljon meg, itt különböző alkohol, kábítószer lehetne sorolni, hogy akkor ez ezért van, mert hogy itt kialakul egy helyzet, ahol valami megoldás kell, és hogyha nincs szakszerű segítség, vagy barát, vagy nincs körülötte senki, vagy ő nem olyan alkat, akkor történik a baj.
Hát kondicionálódik mindenképpen egy negatív életérzés, vagy állapot, nem?
Abszolút, és ugye érdemes az adaptív, tehát az önsegítő módszerekhez nyúlni, de ugye ennek van, amit említettél, Dani, hogy ezek a szerek, ugye, amit rögtön töltöm a pohárba, és már is hatással van, ahol ugye kvázi passzívan átkerülök egy másik állapotba. Ez az, amire ugye, hát ez a legegyszerűbb módja, de hogy ez hosszú távon önpusztító, önsorsrontó, ugye, hát meg az életünkre törő hatásokkal van, és hogy erre vannak ugye a csoportok, a szakember, hogy ebből egy olyan irányba tudjuk átvinni, vagy átirányítani, ugye, mert nem a pszichológus teszi, hanem maga a személy, tehát ő dolgozik önmagán, mi csak segítők vagyunk, akik utakat mutatunk, amin elindul, vagy nem indul el sajnos, és hát vannak veszteségeink, tudjuk, de azért mi segítők bízunk abban, hogy tudunk segíteni, és tudunk pozitív irányba előrelépést tenni. Én nagyon örülök, hogy a mi egyetemünkön és a Konziban is erre nagyon nagy fókusz van, tehát az igazgató, a vezetés ezt nagyon támogatja, mert látja, hogy alap szükségletünk, és hogy ez milyen jó hatással van rövid és hosszú távon a művészvilágra, de szerintem a világra is.
Én annyira érdekes, hogy hallgatlak, hogy volt most egy beszélgetésem, nem mondom a nevet, hogyha megengeditek, tényleg egy elismert és vezető színművészünk, és beszélgettem vele, el szerettem volna hívni egy szava, hogy szavoljon egy verset egy születésnapon, és azt mondta, hogy nem szavol verset. De hogy nem szavaz. Hát ő csak olvasni hajlandó, mert hogy ő nem, őnek gyerekkorában volt egy versmondó versenyen egy beégése, leégése, és nem. Nem mondom, ne viccelj, hát Csehov volt, meg Shakespeare, meg mindent. Azt mondja, ez más. Ott van egy 3-4-5 hónapos próbafolyamat, ott vannak szituációk, ott pontosan tudom, hogy mikor mi következik. Az más.
Van sugó.
Igen. Tehát, hogy mi nem is gondolunk abba vele, hogy mindig csak a csillogást látjuk. Ott áll valaki, ott állsz, énekeltek, mind a ketten álltok a színpadon, de hát, hogy emögött azért irgalmatlan munka van, irgalmatlan feszültségek vannak, nyomás van, és ezt valahogy meg kell oldani.
Hát igen, és nem csak az ott az a pillanat, amit az ember a színpadon tölt, hanem az azutáni fázis, az is egy nagyon érdekes, ahogyan az embernek csökken végre az adrenalin szintje, és így kvázi lejövőben vagy a helyzetről, és hogy ez a kivezető fázis.
Én tudok névvel is mondani ezt, hogy Széchi Zoltán olimpiai bajnok, vízilabdázó mondta azt, hogy kérdeztem, hogy alkoholista vagyok, Zoli, azt mondja, hogy hát nagyon egyszerű, hogyha hazamész este, és van egy ilyen egy ilyen érzésed, akkor alkoholista vagy, hát, hogyha valahogy máshogy akarod megoldani az esti pihenést. Mennyire fontos ez a mindennapokban, amiről beszélünk?
Hát szerintem egy elképesztően frekventált téma, és hogyha ilyen konklúziókat keresgélünk, akkor igazából az, hogy merjünk, és legyen benne a működésünkbe egyrészt segítséget kérni, másrészt pedig többet időzni a horizontális pillanatainkban, és nem csak mindig az emésztő malom, ami körülvesz minket, és tulajdonképpen átlényegülünk azzá a rohanássá és idegi állapottá, magává a stresszé, az talán megoldás tud lenni, hogyha ebből tudatosabban egy picit visszalépünk, és újra tervezzük.
Úgy van, megállunk. És körbenézünk, ki vagyok én, merre tartok, ezt akár többször is feltenni az életünkben, mert hogy ebben a rohanásban is rengeteg stresszor van. És igen, hogy ezért is mondtam, hogy olyan jó, ha heti egyszer van egy szakember, aki ennek a nálam, vagy hát nem nálam, aki beülök kliensnél jobban tudója, hogy én ővele dolgozom, és magamra fókuszálok abban az egy órában, és végig gondolom azt, hogy tényleg ez az út, amin megyek, ez az enyém, vagy akár érdemes váltani, tehát hogy ezek a fajta megállók, átgondolások, lelassulások nagyon-nagyon fontosak tudnak lenni, és ugye azért mindenkiben az önmaga örömteliségének a keresése, ugye a saját boldogulásunk keresése az egy fő irány, ahol az, hogy mire vágyom, mi jó nekem, az mindig egy nagyon fontos kérdés, és ebben a nagy verkliben hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, és kiről? Saját magunkról, akik vagyunk elsősorban.
Főszereplői
van,
saját életünknek.
Saját filmünk.
És ugye, ha én jól vagyok, akkor a környezetem is jobban tud lenni. A gyerekeim, a férjem,
de
feleségem.
De ha nem, kit
érdekel. Ez is jó, ez is így van.
Van ilyen, és egyébként, ha működik. Igen. Egyetlen záró kérdést, ha megengedtek, vagy te is kérdezted tőlem, Júcsi, hogy nektek mi az, ami segít? Tehát mi az, ami stresszkezelésben segít?
Nekem a természet. Én ilyenkor február végén, március elején, a tavasz kezdetében én már teljesen kiégek a télből, a napfénymentességből, és rám nagyon-nagyon erősen hat az ébredő természet, az a fajta energiaszint, ami így körbevesz minket, amit kevésbé az épített környezetben is sokkal inkább a világ, a valós világban tud az ember így megtapasztalni. Rám ez, engem ez nagyon segít.
tudok hozzád abszolút kapcsolni, szerintem is a természet az egyik legerősebb, ilyen pozitív hatású lehetőség, stresszkezelésre, kirándulás, nekünk van nyaralunk a Dunaparton, ha már ott vagyok nekem, ha már beérek az adott falu határára, ott érzem, hogy az izmaim ellazulnak, és az már az a hely egy ilyen nyugalmi pont, aztán a gyerekeimmel való együttlét, tehát ez a társas közeg, játék, ugye a játék nagyon kikapcsol, hogy már mondtuk is, illetve ez a jelenlét tudatosság, hogy jelen lenni az életemben, nem a múlton rágódni, vagy a jövő aggodalmai miatt fölöslegesen, ugye, ami még nincs is itt, azon izgatom magamat, hogy hogyan tudom ezt a jelenlét állapotot megvalósítani, és ez az utcán a A-ból B-be séta közben is megvalósítható.
Carpe diem.
Dani?
Abszolút.
Neked is van technikát?
Én a rohan lelkek vagyunk. Tehát én is abszolút természet, egyébként én szeretek kertészkedni. Tehát bevallom őszintén, hogy engem az leköt, és fizikai munka is. Egy picit megijedtem, amikor mondtad, hogy az embernek milyen párbeszédei vannak, akkor így felidéztem, hogy...
Nem mindegy, hogy mennyi.
Igen, hogy vajon jól vagyok-e? Na ez egy következő műsornak lesz a témája.
Én remélem, hogy hallgatóinknak, meg egymásnak is tudtunk egy-két eszközt adni a kezébe arra, hogy akkor úgy fussunk neki ennek a tavasznak, hogy feltöltekezve a stressz kezelésre, meg az önmagunk újraalkotására egy-két tippel.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Ildikó.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen, nagyon élveztem.
Ez volt a Kultúrralli, Pár Julcsival
és Mezei Dániellel.
Szép napot kívánunk.